Szeretett testvérem, bizonyosát értelem alatt ígér az előbb hallott igerészből a korintusi gyülekezethez írt második levél első részének a 10. verséből olvasom a következő mondatot. Benne reménykedünk, hogy ezután is megszabadít. Amen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim, a Szentírásnak az olvasása során bizonyára többször gondoltuk, és gondoljuk azt, hogy amit ott a Bibliában leírva találunk, a régi történelemnek, régi koroknak az eseményei, azoknak a koroknak az elmúltával, azok az események is, amelyek a Bibliában megírva találhatók, elmaradtak azokkal a régi korokkal, évezredekkel ezelőtt megtörtént eseményekkel, és ma a mi viszonyaink között mások azok a helyzetek, azok a körülmények, nehézségek, élethelyzetek, amelyekben nekünk kell vagy szabad élnünk a keresztény életünket, és talán reménykedünk is abban, hogy mindaz, ami a Szentírásban írva található, az Isten szerető, az Úr Jézus követő embernek az életéről, azokból leginkább csak a jobbik rész jut nekünk is osztályrészül, tehát mindaz, amit olvasunk Istennek a szeretetéről, a segítségéről, arról, hogy megmenti az övéit, arról, hogy az övéit mindig győzelemre segíti, és azt reméljük, hogy a megpróbáltatások, a nehézségek, azok a tényleg szörnyű helyzetek, amiket például Pál apostol is átélt, azok nem ismétlődnek, és azokban nekünk sem lesz osztályrészünk. Hiszen Pál apostol többször is ír a különböző leveleiben, de itt a korintusiakhoz írt második levélben kifejezetten is azokról a megpróbáltatásokról, amelyek nem a körülmények folytán, nem a természeti jelenségek miatt, nem az egyszerű hétköznapi életben előadódó nehézségekből következnek be, hanem azok, amelyek célzottan és kifejezetten őket, meg az övéit sújtották, azért, mert Jézusról beszéltek, ezért kellett üldöztetést szenvedniük, ezért kellett rossz indulattól, ezért kellett ellenségeskedéstől, és nem csak szavaktól, hanem tetlegességtől is szenvedniük, félniük, ahogyan ezt ebben az ige szakaszban is megírja, egészen odáig, hogy már arra gondoltak, hogy nem is élik túl ezt a gyűlöletet, ezt az ellenségeskedést, ezt az üldözést, hanem ki fogják oltani az életüket. Erről szól az apostolnak ez a bizonyságtétel, és ugyanakkor pedig arról is, amit sokkal szívesebben hallunk, hogy Isten megoltalmazza az övéit. És ezekből a bizonyságtételekből talán arra a következtetésre jutunk, hogy Istennek tehát kötelessége mindig megoltalmaznia bennünket, és hogy Istennek kötelessége, hogy a bennünket érő kellemetlenségeket vagy nehézségeket elhárítsa az utunkból, és hogy ezekben soha vagy szinte soha ne legyen osztályrészünk. És mégis a teljes Szentírásnak a bizonyságtétele azért ezt egy kicsit szűkebben veszi, ha lehet így fogalmazni, hiszen Pál apostol is, az első keresztjének is megtapasztalták azt, hogy az élet mindenféle nehézsége az őket is terheli, mint a többieket. És őket sem kerülik el a betegségek, őket sem kerül el aztán a halál sem, bár az első nemzedéknek a legelső tagjai még azt gondolták, azt remélték, hogy Jézusi visszajövetel olyan közeli, hogy ők már nem látják meg ezt a földi, testi halált, hanem magához veszi őket az Úr Jézus, de aztán, hogy telt az idők is, megértették ezt, hogy az Úr Jézus visszajövetele mindig közel van, de annyira nem volt közel, hogy ők ne haltak volna meg, tehát ők is átélték ennek a földi halálnak a hatalmát, az erejét, és attól nem mentette meg őket Isten, és meg kellett értenünk, amit az apostol egészen világosan fogalmaz, hogy a keresztény üldözés az nem önmagáért történő kegyetlenkedés, hanem az azért űzik ellenük, hogy elhallgattassák az evangéliumnak a hirdetőit. És ugyanígy a másik oldalon pedig Isten oltalma sem önmagáért való, nem olyan életbiztosítása, mi gondolunk, hogy mindig kötelessége bennünket megszabadítani, hanem Isten oltalma is éppen abban bizonyult meg, hogy őket, az apostolt, a misszionáris társait megtartotta arra a küldetésre, arra a misszióra, hogy az evangéliumot hirdethessék, akkor is, hogyha üldözik őket, annak ellenére, hogy bebörtönzik őket, hogy megbeszőzik őket, sőt, Pál apostolt tudomásos szerint halálra kövezték, hogy ezek közepette is, ezek ellenére is az evangéliumot hirdethessék, Isten annyira oltalmazta, annyira őrizte meg őket, hogy ne hallgathasson el az evangélium, hanem annak a hirdetésében megerősítette, megszabadította, megoltalmazta az apostolt és a társait. És ez az a küldetése minden keresztény embernek, nem csak némelyeknek, amelyre azt ír az apostol, hogy részes társak vagyunk. Ezt írja a korintusi gyülekezet tagjainak, hogy mindenben részes társak ők, akik ott letelepedve egy városban, egy gyülekezetet alkotva érik a mindennapi életüket, az apostollal, apostolokkal, a misszionáriusokkal, akik pedig helyről helyre járva, tartományról tartományra, utazva, vándorolva, ahogy tetszik, hirdetik az első vonalban az evangéliumot, és újabb gyülekezeteket alapítanak, de hogy ez az egész keresztény küldetés abban mindig is hasonló, sőt mindig is ugyanaz marad, hogy a Jézusról szóló örömhírnek kell hangoznia, akár útközben, akár hajón, akár a Filippi börtönnek a mélyén éneklés formájában, akár a piasszereken, akár Athénben, az Areopágoszon, de a helyben élő gyülekezet tagjai körében is, nem is csak akkor, amikor összegyülekeznek Isten tiszteleten, hanem amikor kiki hazamegy a saját háza népek között, a saját utcájában, a saját szomszédságában, a saját rokonságában, a saját munkatársai között, bizony a rabszolgák között is, sőt a rabszolgatartók között is, tehát mindenhol, bárhol, ahol csak ott vannak a keresztények, ez a küldetésük, hogy a Jézusról szóló örömhírt azt ne tartsák magukban, se akkor, ha biztatják őket, se akkor, ha el akarják hallgattatni őket, hanem mindig szóval és tettel, egész életükkel hirdessék a Jézusról szóló örömhírt. Ez az, amiben részes társak, ír az apostol, tehát az evangéliumnak az örömében, mégpedig abban az örömben, hogy Jézus őket megváltotta a bűntől, annak a következményétől, a fullántjától, a haláltól, és annak a következményétől, ha Jézus nélkül hal meg az ember, az örök kárhozattól, mindettől megváltotta őket Jézus. Ez az az örömhír, amit mindenkinek el kell mondani, hiszen ahogyan ők meghallották, és az ő életüket megváltoztatta, újjászülettek a Szentlélek által, és Jézus követésére szánták az életüket, abban a reményben, hogy így a mennyországba juthatnak, ugyanezt a lehetőséget mások elől sem szabad elhallgatni, nem másoknak is el kell mondani. Érted is meghalt az Úr Jézus, téged is megváltott, téged is hív, a te bűneidért is meghalt, és megbocsátja, megbánt azokat. Ezekben mind részes társak az apostol, a munkatársai és a gyülekezeteknek a tagjai, hiszen Krisztus egész teste, az egész Anya Szent Egyház ennek az örömhírnek a hirdetője, a szószólója, a világba beleélője, másoknak a példamutatója, hogy követői legyenek az Úr Jézus Krisztusnak, látva az ő követőinek, a keresztényeknek a példáját. És részes társak abban az üldöztetésben, ami ennek az evangéliumnak a hirdetése miatt éri a keresztényeket. Hiszen nagyon sokan erről bőven ír az apostol, nagyon sokan utálkozva, gyűlölködve, ellenségeskedve hallották a Jézusról szóló örömhírt, különböző hátterű emberek, különböző okok miatt, de abban megegyeztek nagyon sokan, hogy ez butaság, hogy ez bolondság, hogy ez nem életre való eszme, hogy ez egyenesen istenkáromlás, ez akkori sok istentű világban is, még ott is eljutottak idáig, tehát nem szabad megengedni, hogy hirdessék az evangéliumot, mert kárára van a többieknek, mert elfordítja a pogányistenek imádatától, tiszteletét az embereket, mert felszabadítja őket, megszabadítja őket azoktól a félelmektől is, amelyek milyen jól jöttek már a hatalom gyakorlóinak arra nézve, hogy szolgaságban, akár rabszolgaságban, alávetettségben tartsanak egész tömegeket, hiszen nem csak fizikai, nem csak katonai, nem csak politikai hatalommal, hanem lelki hatalommal is bírtak, például a római császárok is, hiszen maguk is istenként vezették a birodalmukat, hogyha többé nem isten a római császár, ha többé nem istenek a pogány istenek, akkor ez a lelki hatalom, ez a lelki uralom, ez kicsúszik a kezükből, sokféle ok, sokféle háttér miatt, de el akarták hallgattatni a Jézusról szóló örömhírt, és mi tudjuk azt is, hogy ez nem is csak emberi intulat, ez nem is csak féltékenység, nem is csak hatalomféltés, nem is csak az üzletnek a féltése, mint ahogyan Efezusban az ötvösök szította a zavargás, mert veszélybe látták az üzletüket, hogyha Jézus követőjévé lesznek az emberek, akkor nem fogják venni azokat is szuveníreket, amelyekből ők meggazdagodtak, az Artemis templom, meg Diánának a szobrait. Egy szóval sokféle indokból, sokféle háttérből, de el akarták hallgatni az evangéliumot, és Pál apostolára pedig világosan szabad volt látniuk, hogy ez az üldözés, amiben nekik részük van, ez próbatétel az ő hitüknek, az ő kipróbáltságuknak a megvizsgálására, arra, hogy vajon ők, akik már megértették, hittel elfogadták, hogy Jézus mennyit szenvedett értük, és hogy Jézus, ahogy hitvallásban is mondjuk, pokolra szárt azért, hogy őket megmentse a pokoktól, hogy ők vajon ezért a Jézusért, és azért az örömhírért, ami erről a Jézusról szól, el tudják elviselni azokat az üldöztetéseket, fenyegetéseket, tetlegességet is, amit ellenük kiöltöttek és végre is hajtottak. És ebben is részes társa. Itt sincs, vagy nincs mindig, Istenre van bízva kivétel. Kit kevésbé, kit jobban, kit súlyosabban, kit könnyebben üldöznek, de mindenkivel szemben. Ott van az a szándék, kitapinthatóan, hallhatóan, tapasztalhatóan, hogy ne mondja az evangéliumot, hogy ne hirdesse a Jézusról szóló jó hírt. Ezt egészen biztosan mi is tapasztaltuk már, hogy amikor megpróbáltuk, hogy amikor elkezdtük, akkor szinte azonnal ott volt sokszor az ellenállás, és az a készletés, hogy hagyjuk ezt abba, mert a többiek erre nem kíváncsiak, mert a többiek nem szívesen hallják, mert talán önmagunkban is ott volt a gátlás, hogyan is merem én ezt elmondani. Részes társak tehát az üldöztetésben, a próbatételben, de részes társak a vigasztalásban is. Ahogyan Pál apostol megtapasztalta a tengeren dühöngő viharban, a hányfoldó hajóban, a Filippi börtönnek a mélyén, amikor Lisztrában megkövezték, és bármire járt, és akármilyen üldöztetésben, büntetésben volt is része, mindig megtapasztalta, hogy ez a vigasztalás, ez erősebb a gonoszságnál, a gyűlölködésnél, a testi szenvedéseknél, amelyeket talán nem is tudunk elképzelni, de nem szabad alábecsülni egészen biztosan, amit el kellett viselni az apostolnak, hogy ez a vigasztalás, ami Isten erejének a megnyilvánulását jelentette az ő életükben, hogy ez erősebb annál, mint amit ellenük kiterveltek és végrehajtottak, és ebben is részes társak. Isten vigasztalásában, jelenlétében, erejében is, hiszen mindenkinek ott van Isten, aki segítségül hívja, aki az ő megmentésében reménykedik, nem vonja meg, nem tartja vissza, és nincsenek kivételezettek, hogy vannak, akikre jobban odafigyel, és jobban megvigasztalja őket, hanem mindenki részes társ lehet Isten vigasztalásában, és az ő jelenlétének az erejében is. Mindebben tehát az Anya Szentegyházak a tagjai részes társak. És ezt azért szeretném most még egy picit itt megállva hangsúlyozni a gyülekezetünk közösségében, mert az elmúlt hetek és hónapok során jutottunk el oda, amit most láthattak a jelenlévők, hogy a gyermekes családokkal, a hittanos szülőkkel többször beszélgettünk arról, hogy gyülekezetünknek a mostani szolgálata az vajon mire való, meddig terjedhet, és így jutottunk el odáig, hogy itt vannak azok a gyerekek, még sokkal többen is, mint akiket most itt láttunk, meg a múlt vasárnap a tanévnyitó, meg a tanévzáró istentiszteleten. Tehát itt vannak azok a gyerekek és családok, akiket a hittanoktatásra beirattak, akár óvodában, iskolában, akiket elhoztak megkeresztelni, aztán vagy itt vannak a gyülekezetben, vagy nincsenek, és hogy nekünk, a Sukori Református gyülekezetnek is feladatunk az, hogy a Jézusról szóló örömhír azt minél többeknek elmondhassuk, és lehetőleg ne is csak egyszer, hanem ismétlődően, minél gyakrabban, és ez is hozzátartozik, ne is csak itt az úrasztalán állva én mondjam ezt, hanem másoknak is erre lehetőségük legyen. Ezért örültünk annak, hogy férfiak olvasták itt már a Bibliát az elmúlt vasárnapokon, és szeretnénk is folytatni ezt, és ezért jutottunk arra, hogy ha most van vállalkozó Tamás és Johanna személyében, akik a gyerekekkel, a gyermek istentiszteleten foglalkoznak, akkor nyissuk meg ezt a lehetőséget, tegyünk meg érte mindent, amit csak lehet, hiszen a gyerekeknek is, akiknek a szülei talán nem is tudnak olyan sokat a Bibliáról, akik nem is hallottak olyan sokat Istenről, és akik még távol vannak attól, hogy megértsék, elhiggyék, elfogadják azt, hogy Jézus az ő megváltójuk is, hogy mégis az ő gyermekeiknek is elmondhassuk mindezeket, hogy részes társak lehessünk mindenben. Hiszen ahogyan Pál apostol egyébként nagyon sok bajról, gondról, meg rosszaságról, bűnről is ír a korintus gyülekezet életében, mégiscsak úgy látja a korintusiakat, és mint Krisztus testének a tagjait, és minden gyülekezetre ezzel a reménységgel, ezzel a bizonysággal kell nekünk is tekintenünk, és itt jön az, hogy nem csak a szomszéd gyülekezetekre, nem csak a Pákozdira, vagy a Nyékire, vagy a Lovasberényire, hanem a saját gyülekezetünkre, és ezzel a reménységgel kell tekintenünk, hogy mi is részes társai vagyunk az Anyaszentegyház testének a tagjaiként, mindannak, amiről éppen Pál apostol bizonyság tételeiben is olvasunk, amit hallunk, és amit mi magunk is megélhetünk. És ezért is kérünk mindenkit arra, hogy imádkozzon ne csak úgy a gyülekezetünkért, hogy eddig is imádkoztunk, hanem talán most különösen is ezért a lehetőségért, hogy a gyermekeket elhozzák, vagy elengedjék a családok, vagy a szülők, és hogy amit ők itt átélhetnek, az valóban lelkileg is a javukra, sőt az üdvösségükre szolgáljon. És a folytatás, az pedig a hálaadás. Hiszen ezt olvastuk, hogy Pál apostol abban a reménységgel tekint a korintusi gyülekezetre, hogy sokan sokféleképpen mondjanak értünk hálaadást. Ez a hálaadás, ez általában a mi gondolatainkban a bajoknak, a gondoknak a csökkenéséért szokott történni. Hogyha meggyógyulunk, hogyha sikerül valamit elvégeznünk, vagy megszereznünk, sikerül házat építeni például, vagy olyan ajándékokért, hogy gyermek születik, vagy unoka születik a családban. Általában ilyenre szoktunk gondolni a hálaadásra, a hálaadás hallatán, de itt talán inkább arra is pontosít az apostolnak a bizonyságtétele, hálaadás azért, hogy az üldöztetések között is, az üldöztetés ellenére is mégiscsak terjed a Jézusról szóló örömhír. Tehát a hálaadásnak az az igazi lételeme, hogy örvendeznek annak a keresztények, hogy mások is Jézus követőivé lettek. Azok is, akik eddig közömbösek voltak az evangélium hallatán, sőt azok is, akik eddig ellenségesen viselkedtek az evangéliummal és annak a hirdetőivel szemben. És erre a legjobb példa éppen maga Pál apostol, aki szintén üldözte a keresztényeket. Ő maga fáradságot nem kímélve, nagy utakat is megtéve, felkereste, felkutatta, és fogságba és börtönbe vetette Jézus örömhírének a hirdetőit. És ő is Jézus követője lett. Milyen nagy hálára indíthatta ez akkor a keresztényeket, és az apostol ezt élte át, hogy sokan mások, akik éppen tőle hallották az evangéliumot, akik addig ellenkeztek az evangéliumot, üldözték a keresztényeket, mégis Jézusnak a követőivé lehettek. Ez a mi háladásunknak az igazi, központi része lehet ma is. Amikor a szerte nézünk az egész világban, látjuk, milyen sokfelé üldözik a keresztényeket, és hányan ma is az életük veszedelme ár, életüket kockáztatva hirdetik az evangéliumot, és sokan bizony ma is nem csak verést vagy börtönt, hanem valóban halált szenvednek el azért, mert Jézusnak a követői. Nekünk is szabad, tehát természetesen azért is hálát adunk, amiért szoktunk, hogy van otthonunk, vagy a ruházatunk, élelmünk, új autónk, és sok minden más, még, más is még, de azért, hogy ma is terjed az evangélium szerte az egész világon. És megint nem csak azért szabad hálát adunk, hogy Afrikában terjed, hogy Ázsiában terjed, hogy a többi földrészen terjed, hanem azért is, hogy itt Magyarországon is hogy itt a mi megyénkben, itt a mi egyházmegyénkben, itt a mi gyülekezetünkben is terjed az evangélium. Ez a háladásnak az igazi alap, hiszen tudjuk, hogy minden földi lelki és anyagi jó az elmúlik, az meghalványul, az elromlik, az elmarad majd tőlünk. Az igazi háladásnak az a lényege, hogy az örökké valóság a miénk, és nem csak a miénk, hanem egyre többeké és másoké is. És befejezésül pedig a részes társai vagyunk a reménykedésnek is, hiszen alapigeként ezt emeltük ki az apostol bizonyságtételéből, hogy benne reménykedünk, hogy ezután is megszabadít. Erről többször beszéltünk már, hogy milyen szívesen reménykedik az ember az emberben, saját magában, meg a többiekben, másokban, akik hatalmasak, akik befolyásosak, akik gazdagok, hogy majd ők segítenek, majd ők kihúznak a bajból, a bölcsek, az okosok, a képzettek, hogy majd ők megtalálják az igazán jó utat, amerre vezetik a rájuk bizottakat, és az igazi reménység a Biblia, a Szentírás tanítása szerint mégis Istenre tekint. Hiszen ő az egyedül, akinek mindenhez hatalma van, ő a mindenható, de nem csak a hatalma miatt reménykedünk őben, hanem a szeretete és a jósága miatt is, mert ő az, aki minden embert szeret, feltétel nélkül és kivétel nélkül. És ez a mi reménységnek az igazi alapja, hogy nincsen sem közöttünk olyan valaki, aki ne bízhatna Istenben, de azok között sem, akikhez odafordulunk, akikhez megyünk, akikkel kapcsolatban vagyunk. Mindenkit szeret Isten, és mindenkinek ígéri az ő megszabadítását. A Földön is, de az örökké valóságban. Nekünk tehát az a biztos reménységünk, és azt tudhatjuk, hogy amikor mi másoknak Jézusról beszélünk, akkor az nem esetleges, hogy hát őket is majd talán megszabadítja, őket is majd talán szereti az Úristen, hozzájuk is majd talán elküld a Szentlélek az ajándékát, hanem abban a tudatban mondhatjuk ezt, hogy ez így lesz. Mert nincs kivétel. Isten mindenkiért küldte az Úr Jézust. Jézus minden emberért meghal, és mindenkinek kínálja a bűnbocsánatot, a megváltást, az örök életet és az üdvösséget. Abban reménykedünk tehát, ebben is részes társak vagyunk, hogy megszabadítja mindazokat, akik az evangéliumot hirdetik, ahogyan ezelőtt is, úgy most is, és ezután is fogja tenni. És nekünk szabad még visszatérve a saját gyermekeinkre ezzel a reménységgel tekinteni ő rájuk is, hogy bármit is hoz a világ történelme, hogy ezt a nagy szót használjuk, bár merre is halad a világ, bármilyen fenyegetések, veszedelmek is jönnek a közeli, a távol jövőben, az utánunk következőkig, és a gyermekeink, unokáink, és majd az övéikkel is, ami csak vissza nem jön az Úr Jézus, mindig biztosak lehetünk abban, hogy megtartja az Úristen az evangélium hirdetésnek a lehetőségét, és hogy sokakat megszólít, elhív, és a megváltásával bevisz az örökké valóságban. Mert, és ezzel szeretném befejezni, az evangélium az, ami egyedül állandó ebben a világban. Ahogyan most is tapasztaljuk, minden bizonytalan, minden változik. Semmire nem lehet igazán építeni. Egyedül a Jézusról szóló örömhír az, ami nem változik. Akik itt vagyunk, idősebbek, visszaemlékezhetünk, sem 70 évvel ezelőtt, sem 30 évvel ezelőtt, sem ma, és ezután is nem változik az evangélium. A Jézusról szóló örömhír az a biztos, támaszkodó, alappont, jövőbeni reménység, amiben mindannyian bízhatunk. Ezért a legfontosabb, Jézus evangéliumát mi is, akik hiszünk benne, elmondjuk másoknak is. Imádkozunk azért tehát, hogy az evangélium terjedjen közel és távol, és minél többekhez eljusson. Amen.